Mária Rádió. Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsora.
Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén, köszöntöm szeretettel Somogyiné Peti Krisztinát, állandó segítőnket Röder Juditot és mindenkit, aki ma eljött, hogy a családi játékról, a nyaralásról, a pihenésről, a szabadságról gondolkodjunk együtt. Harmadik állandó segítőnk, Kézdi Anikó, ehhez a témához úgy gondolt, hogy kiveszi a szabadságot, sajnos néhány vírus társaságában, de innen kívánunk neki jobbulást. Szóval ma este... Kicsit hadd mondjam az, hölgyek, urak, hogy a rendes emberekhez szeretnénk szólni, akik nem bírnak pihenni, megállni, élvezni az életet. Egy kicsit magunkhoz szeretnék szólni, hogy nagyon el tudunk itt billenni, és van dolgunk, hogy erről a témáról igényesen, krisztusian gondolkodjunk. Onnan indul a történet, hogy kétféle időnk van, úgy tűnik, a szabadidő és a munkaidő. Kétféle szélsőséges felfogás van, az egyik azt mondja, hogy a munka van a szabadidőért. Magyarul azért dolgozunk egész héten, hogy hétvégén legyen ünnep, legyen mit elkölteni, hogy élvezzük az életet. Ez a fajta felfogás, ez a hedonista felfogás, ez úgy gondolja, hogy az én fő életem akkor van, amikor pihenek, amikor nyaralok, amikor végre hétvége van. És a hét többi napja, a munkaidő, az csak iga. Az csak pénzkereset, az csak egy szükséges rossz. A másik véglet pedig azt mondja ezek a rendes emberek, a szabadidő van a munkáért. Azért van a hétvége, hogy pihenjünk, hogy hétfőn még jobban bírjunk dolgozni. Hogy a szabadidő ezeknek az embereknek a szükséges rossz. Az igazi életem akkor van, amikor dolgozok, amikor pörgök, és a szabadidő az csak ilyen szükséges rossz azért, hogy a szervezet bírja magát regenerálni. Ez a két szélsőséges felfogás, ez kérem, rossz. Az embert ketté lehet hasítani munkaidőre, munkás énre, meg szabadidős énre. Kicsit azt látjuk, hogy a rendes emberek az ipari forradalom óta, meg Kant óta, Kantnál a kötelességetika, az lesz minden, Kant óta ebbe a végletbe vannak a rendes emberek, hogy a munka, teljesítés, a szolgálat. Ugyanakkor, ha bekapcsoljuk a rádiót hétközben, amikor vezetünk és megyünk oskolába, gyakran halljuk bizonyos rádiókban, hogy na már csak egy napot kell kibírni. Mindjárt jön a hétvége, az igazi életünk. Úgy haragszom ezekre a rádiókra, hogy azt sugallják, hogy a munkaidőben te csak árnyék életet élsz, az igazi léted a hétvégi buliba van. Tehát ketté szakítják az embert, és ez nem jó. Én vagyok a munkámban is, és a pihenésemben, a szórakozásomban is. Ráadásul hadd mondjam azt, hölgyek is vannak, hogy a feministák is haragszanak erre a felosztásra, mert ők lehet, hogy leteszik a munkahelyi munkát, de hétvégén dolgoznak, folytatják a családnak a szolgálatát, az ellátását. Szóval ez ilyen patriarchális felosztása, a munkaidő meg a szabadidőnek a felosztása. Mi jobban szeretjük azt mondani, hogy a kétféle idő egymást lendíti előre, egymást segíti. Azért van ott egy ilyen spirál, hogy mind a kettő fontos, egymást lendítik előbbre. Nem fontosabb a vasárnap, mint a hétköznap, a szabadidő, mint a munkaidő, mind a kettő kell, egymást lendítik előre. Erich Fromm vetette föl, amit aztán átvett az egyházi tanítóhivatal is, hogy kétféle létmód van, a birtokolni, meg a lenni. És nagyon átestünk arra az oldalra, hogy birtokolni, venni, teljesíteni, megszerezni, és egyszerűen lenni, pusztán lenni, ez úgy hiányzik. Na, a vasárnap, a szabadidő, a nyaralás, az mind ennek az ideje, hogy az ember ne csak teljesítsen, birtokoljon, hanem egyszerűen legyen. Na, ezt én így nagyon szépen elmondom, etikailag, de olyan fontos, hogy a pszichológia ehhez mit tesz hozzá.
Tehát muszáj beszélnünk arról a bizonyos wellness kerékről, amiről már a múltkor is beszéltünk, az egyik kedvencünk, és itt most tényleg csak egy gondolatot idézünk ebből a modellből, ami ugye arról szól, hogy mi szolgálja leginkább azt, hogy az emberi személyiség kiteljesedetten működjön és boldog legyen, és ez a wellness kerék bizony elénk állítja a munkát és a szabadidőt, de a kettőt együtt, mint fontos életfeladatot. És magában a modellben is a munka és a szabadidő teljesen együtt szerepel. Egymás nélkül nem tudják biztosítani az emberi kiteljesedést. A kettőnek az egészséges arányára van szükségünk ahhoz, hogy jól működő emberek legyünk.
A mai előadásban egy kicsit előre szaradok. Mire való az ünnep, a vasárnap, a nyaralás, családi ünnep, mindenféle ünnepet most én így egy kalap alá fogok venni, amikor egyszerűen megállunk, és nem egyszerűen megállunk, tehát nem egyszerűen passzív állás ez, hanem történik ott valami. Mi történik? A vasárnap, az ünnepnap, a nyaralás arra való, hogy az ember a vertikális kapcsolatot Istennel erősítse, és a horizontális kapcsolatot önmagával, és kifelé a szeretteivel, a világgal. A vertikális kapcsolat azt jelenti, hogy az ember leteszi a munkát, és oda teszi Isten elé, az eukarisztiában főleg, oda teszi az örömeit, a gyümölcseit, a munkáját, a gyermekeit, meg a szenvedéseit, a keresztjeit, oda teszi Isten oltárára. Ez a vertikális kapcsolat, hogy nem vagyok gőgös, hogy csak rajtam múlik a világ, és örömeimben is egyszerűen odafutok az Istenhez, és az örömeimet odaadom, oda tárom az Istennek. Hát olyan csoda nagy dolog, amikor az ember örömeivel az ünnepen megáll, és Isten elé tárja. Született az első gyermekem, hát mikor vége volt a nagy szülésnek, akkor feleségem rendben van, baba rendben van, hova menjen az ember? Hát szaladok a templomba, hová mennék? Nagy örömömben. Este a kocsmába barátaimmal, az is kell, úgy mértékletesen, de örömeinkkel hova menjünk? Ugyanúgy találtam egy csodaszép szerelmet, a szerelmemet. Örömmel viszem az Isten elé. És megyünk az oltár elé, és Uram, hozom ide az örömömet. A házasságkötés nem csak papír, meg ceremónia. Az örömömet viszem az oltár elé. És épp úgy a bajomat, a gyászomat nem fogok belekeseredni bármilyen bajba ebben a világban, hanem oda teszem az oltára. Tehát az ünnep, a vasárnap az nem egyszerűen annyi, hogy megállunk, mindig ezt hallom. Nem, valahová odafordulunk, vertikálisan az Istenhez. A másik pedig, hogy horizontális dolgunk is van önmagunkkal, mindjárt erről fogunk beszélni, gondolkodni, csöndben lenni, békét kötni önmagunkkal, és kifelé dolgunk van a többi emberrel találkozni, szeretteinkkel, a társadalommal, a szegényekkel. Tehát azt látjuk, hogy az ünnep, a vasárnap, a szabadidő, az stabilizál. És ez a szó fontos. Stabilizálja az Isten kapcsolatomat, az önmagammal való kapcsolatomat, és a szeretteimmel való kapcsolatomat. Tetszenek tudni, hétközben mindannyian olyanok vagyunk, hogy ügyfelek vagyunk, tanárok vagyunk, apuka vagyok, beteg vagyok, meg nem tudom. Hétközben ezer szerepünk van. Ezek nyilván nem csak úgy szerepek, hogy én benne vagyok, de hétközben szétszórom magam. És vasárnap, ünnepnap olyan jó az origóba beállítani önmagam. Ki vagyok én? Hogy vagyok én a Kyriosszal, az Úrral? Hogy vagyok én önmagammal, és hogy vagyok én a szeretteimmel? Tehát visszaállok mindig az origóba. Na ezt hiányolom sokaknál, és úgy elszalad az idő, hogy jé, már 30 éves vagyok, jé, már 50 éves vagyok, elszalad az idő, mert nem áll meg stabilizálni, beállni az origóba, hogy ki vagyok én. És ezek a szerepek aztán túlnőnek rajtunk is, és bedarálnak. Ilyen értelemben hadd mondjuk azt, hogy a vasárnap, az ünnepnap nem egyszerűen az Úr napja, hanem az ember napja is. Emberré tesz minket a vasárnap, az ünnepnap, a szabadidő. És hadd mondjam azt, hogy ilyen értelemben a vasárnap, az ünnepnap az ajándék. Az nem egy teljesítendő feladat, az nem egy programsorozat, hanem ajándék, hogy a szabbát ajándék a zsidó népnek, nekünk a vasárnap. Ajándék. Ajándékba kapjuk, hogy emberibb életet éljünk.
Hát mindjárt megnézzük azt is, hogy mi lehet a pszichológiai oka annak, hogyha valakinek nehézségei vannak a szabadidő kezelésével, egyáltalán a szabadidő elfogadásával. Akik itt voltak két héttel ezelőtt, és meghallgatták azt, amit a munkáról mondtunk, ott már belekezdtünk ebbe a témába. Muszáj mégis megismételnünk, és hát azok számára is nagyon hangsúlyosan kiemelnünk, akik nem voltak itt, hogy itt egészen a lelkünk mélyén fekvő okokkal kell szembenéznünk. Arról van szó, hogy emberként a létünk elfogadottságát, vagy átfogalmazva, a létjogosultságunkat milyen okkal magyarázzuk? Mindjárt részletezem, hogy miről is akarok itt beszélni, mert ilyen bonyolultan fogalmazva, mert nehéz ezt így megértetni. Mindnyájunkban van egy alap, amit meggyőződéssel vallunk önmagunkkal kapcsolatban, önmagunk létével kapcsolatban. Ez az alap lehet egy saját jogon való létezés. Amikor úgy éli meg az ember, hogy elfogadnak azért, mert vagyok. Magyarázat nélkül, mert vagyok, mert a létem értékes, mert én ajándék vagyok, egy teremtmény vagyok. De nem mindenkinek adatik meg ez az egészséges elfogadottsági alap, mert nagyon sokan úgy élünk, hogy azt gondoljuk a lelkünk legmélyén, persze ez nem egy tudatos gondolat, ez már tudattalan szinteken zajlik, hogy csak akkor van jogunk létezni, csak akkor vagyunk elfogadhatók, hogyha megdolgozunk érte, hogyha teljesítünk érte. Tehát az elfogadottságunknak alapja egy teljesítmény. Most mi okozhatja ezt a fajta belső rejtett életérzés? Nyilván a neveltetésünk az egyik oka. Hogyha a szüleink úgy néztek ránk, hogy állandóan valamit követeltek, és csak akkor voltak hajlandók minket szeretni, elfogadni, vagy legalábbis kimutatni a szeretetüket, hogyha mi ezért megdolgoztunk, ha teljesítettünk. Sokféle teljesítményt lehet elvárni egy gyerektől. Nyilván, ha mindig csak a teljesítményért kap pozitív visszajelzéseket, akkor kialakul a gyerekben az az alap élmény, hogy nekem muszáj teljesítenem, hogy jogom legyen létezni. És aztán egy másik oka ennek a fajta teljesítménykényszernek, amiről szintén már nagyon-nagyon régen volt szó, egy torz istenkép bennünk. Egy olyan kép Istenről, aki mindig követeli, hogy teljesítsünk, hogy valamit letegyünk, hát nem az asztalra, de ő a színe elé, és nem merjük magunkat elengedni, hiszen mindig valamit fel kell mutatnunk. Ezzel kapcsolatban mindjárt lesz egy kérdésem egyébként a teológushoz, egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amivel én is küzdök. De azért még ide kapcsolnám azt a hibát is, aminek hát én is egy eléggé hát jó példája vagyok, a jó idézőjelben. Ez a családban egymást hajszoló attitűd. Ez főleg a családanyákra jellemző, akik hát szerencsétlenek megszokták szép lassan, de nehezen beleszoktak abba, hogy nekik mindig pörögni kell ahhoz, hogy a család életben maradjon, hát mindig valamit tenni kell, éjjel-nappal, vasárnap, szünnap, mert hogy hiszen egy családot működtetni kell. És akkor úgy szoktunk kinézni, mi családanyák, hogy annyira belejövünk ebbe, hogy már le se tudunk állni, és mindig pörgünk, tevékenykedünk, és persze nagyon-nagyon zavar, hogy a többiek, ugye a többiek tévét néznek, meg egy csinált, ők eszük ágába sincs pörögni. És akkor ilyenkor ez a pörgős családanya nekiáll noszogatni a gyerekeit, a férjét és mindenkit, hogy ti miért vagytok lusták, miért nem pörögtök, és gyakorlatilag belehajszoljuk egymást, egy ilyen teljesítéskényszerbe, vagy pedig nagy-nagy veszekedések lesznek. Tehát erre nagyon-nagyon kell figyelni azoknak, akik szeretnek teljesíteni, meg pörögni, hogy legalább a többieket hagyják békén, és ezt a korságot ne ragasszák rájuk. De most jön egy nagyon fontos kérdés a teljesítményt elváró istenképpel kapcsolatban. Azért Jézusnak a tanításában hát benne van az, hogy szüntelenül tegyétek a jót. Áldozzátok föl magatokat, ne kíméljetek magatokat, mindig szolgáljatok, mindig lesznek betegek, szegények. Igaz, hogy Jézus nem mindegyiken segített, mert ő se bírta. De alapvetően a keresztény ember, ha Jézus szeretné követni, hát akkor állandóan tennie kell a jót, hát nem pihenhet meg. Szóval itt azt gondolom, hogy azért ez itt nehéz egy kereszténynek elfogadni, hogy van jogom leállni.
Persze, mert kinek milyen a szemüvege, azt olvassa ki Krisztusból. Hát téged teljesítményre neveltek, legyél szorgalmas kislány, stb. És azt olvasod ki. Azt is ki lehet olvasni, hogy ez a Jézus, ez mi a borissza ember? Meg ott a bűnös nőkkel, meg Zakkeussal lakomázik. Na, azt is ki lehetne olvasni. De nem akarok tréfálni, hanem nagyon szeretem ezen a területen idézni Bonhoeffert. Ő evangélikus lelkész volt, és arról ír sokat, hogy, és nem íróasztal szagú, mert az életével fizetett meg a gondolkodásáért. És azt mondja Bonhoeffer, hogy föntartjuk azt, hogy a tetteinket Isten teljesíti be. A történelmet Isten fogja beteljesíteni. A munkánkat Isten fogja beteljesíteni. Tehát az utolsó tettet bízzuk az Istenre. Az utolsó előttit vegyük nagyon komolyan. Az utolsó előttit, ami rajtam múlik. A munkában, a politikában, ő a Hitler elleni merényletben. Tehát ami rajtam múlik, az utolsó előtti tettet, azt vegyem nagyon komolyan is. Picit ránk szól keresztényekre, hogy az utolsó előttit is átengedjük a gondviselésnek. Majd Isten mindent megold, és meg van váltva a világ. Nem, dolgozni kell, politizálni kell, küzdeni kell. Csak azt is hozzá kell tennünk, hogy vedd komolyan az utolsó előtti tettet, hogy jól csináljuk a házasságot, jól csináljuk a munkát, jól csináljuk az imádságot, csináljuk. De a beteljesítés az az Isten tette. Tehát valahol azt kell mondanom, hogy aki nem bírja letenni a munkát, a teljesítést, az hitetlen. Az azt hiszi, hogy a boldogságot azt önerőből el lehet érni, meg lehet csinálni. Mi abban hiszünk, hogy a boldogság Isten ajándéka is. Ő is benne van. Aki nem bírja letenni a teljesítést, azt hiszi, hogy önmegváltás van. Nem önmegváltás van. Kapjuk a megváltást ajándékba. Vasárnap koldusként így tartjuk a kezünket. Aki nem bírja letenni a munkát, abban van egy gőg, hogy ő milyen pótolhatatlan, és megáll a világ, hogyha ő leteszi a munkát. Szóval jó ez a Bonhoefferi etika, azt mondja, hogy a gondviselésre bízd az utolsó tettet. Ami rajtad múlik, azt viszont vedd nagyon-nagyon komolyan. Dolgozni, a teljesíteni, a csinálni a házasságot, de van egy határ, ez a vasárnap, az ünnepnap, amikor leteszem mindezt, és rábízom az Istenre, oda teszem az oltára. Végsősoron az, hogy így befejezetlenül a hetet befejezetlenül lezárom, és vasárnap kirittyentem magam, és elmegyek liturgiára, ez valahol a halálnak a begyakorlása, hogy befejezetlenül halunk meg mindannyian. És tesszük a dolgunkat, de a beteljesítést azt az Istenre bízzuk. Ez ad a keresztény embernek egy olyan nyugalmat, hogy nem kell itt görcsölni, és nem kell itt bele betegedni a munkába, vagy a kudarcokba, nem, az ember rábízza az Úristenre a beteljesítést. Az egyháznak van egy társadalmi tanítása, és abban a pápai enciklikákat idézi, és dicséri a munkát. Hogy az milyen fontos? A munka, nemesít, stb. És aztán hozzáteszi, hogy de a munka bálvánnyá is tud válni. És pont a rendes embereknél ez bálvány. Tehát ránk szól az egyház, ugye, múltkor pont azzal fejeztük be, hogy a munka fontos is, meg nem is. Én azt tudom erre mondani, hogy szorgoskodunk Krisztus Urunkkal, hintjük a magot, de tudunk azzal a nyugalommal aludni, hogy a növekedést azt majd az Úristen fogja adni. A szabadidőhöz tulajdonképpen tudnunk kellene lenni, élvezni az életet. Ezt a szót direkt hozom ide, mert ez mintha tabu lenne a keresztények között, az élvezet szó. És nyilván az élvezet alatt értem azt, hogy megiszunk egy jó pohár bort, megnézünk egy jó színdarabot, eszünk egy jót, táncolunk egy jót, és ide tartozik a szexualitás is. Élvezni a létet, az életet. Ez a szó, mintha élvezni, az önmagában bűnös lenne. Megvan ennek a teológia történeti háttere, hogy ez miért alakult így. Nem akarok ebbe belemenni, csak bennünk van az, hogy az élvezet az úgy tilos, majd oda át. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy Krisztus Urunk azt mondja, Isten országa elérkezett múlt időben. Aoristos perfectum, velem elérkezett. Magyarul Isten országa nem majd oda át lesz, ez platonizmus, hanem már most Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Nem lenézzük, megvetjük a testi életet, ezt a világot, hanem szeretni az agapéval, az Istennek a szeretetével. Magyarul tudjuk élvezni, ez a teremtett világ jó, meg vagyunk váltva, van erkölcsünk, tehát tudjuk, és azt kell mondom, hogy szabad élvezni az életet. Van Frankl-nek egy olyan írása, hogy aki nem élvez, az maga is élvezhetetlen. Tessenek ezen töprengeni. Aki nem élvezi azt, hogy leülünk, és te gyermekeim, megterítek, és akkor én is mindig kirakom a sok-sok kaját, finomak, és gyerekeim, eszünk. Ha én szeretek enni, akkor szeretnek velem enni. Ugyanígy, ha azt mondom, hogy szeretem azt a darabot, azt a Verdit, akkor jönnek velem, és megyünk, és megnézzük együtt. Valamit, ha én élvezek, akkor velem azt lehet élvezni. És talán családteológiai intézet, talán nem az a bajunk, hogy nem élvezzük az életet, és ezért vagyunk élvezhetetlenek mi magunk, meg a velünk való együttlét. Jobban élvezni az életet. Nyilván mindig mondom erkölcsi határokkal, de örülni a létnek, annak, hogy vagyunk. Amikor jönnek hozzám ilyen búskomor keresztények, mindig mondom, hogy kicsit olvassátok már az Ószövetséget. Azok az emberek úgy szeretnek élni, hogy van borom, van feleségem, sok is, derékasszony, És az egész új szövetség egy picit ugye eltolódott az eszkatológia irányába, a Szent Pál is az elején azt mondja, hogy már erre a kis időre ne nősüljetek, és aztán ő is rájön, hogy talán ez tolódni fog, de van az egész új szövetségben egy picit eltolódás az eszkatológia felé, mindjárt jön vissza az Úr, és a jelennek ezt az örömét, ezt észre lehet benne venni, de picit, mintha nehezebb lenne. És az Ószövetségben ez olyan szépen ott van. A bölcsesség könyvét, akik ilyen búskomorak és savanyú nekik minden, tessenek már olvasgatni, és olyan életöröm van azokban az ószövetségi zsidókban, hogy öröm ezeket olvasni. Természetesen csak a élvezet az nem elv. Tehát aki csak az élvezetet keresi, az lesz a hedonista, és az ilyen ember az kérem olyan lesz, mint az űzött vad. Az minden feszültséget kerül, minden keresztet és sebet kerül, mert a fő elv az élvezet, az öröm. És nem jó ilyennek lenni. Az ilyen minden gondot kerülni fog. Menekülő vad lesz, mert ő mindig a könnyebb utat, az élvezetes utat keresi, sokkal jobb egyenesnek lenni. Tehát nem azt mondom, hogy az élvezet a fő cél, hanem a fő cél az, hogy igaz módon éljünk. Igaz módon éljünk. Aki nem tudja ezt, annak lesz majd a sport, a fesztivál, a rendezvények, a hobbi, minden ilyesmi igazán pótlékká. Tehát nem igaz élvezet lesz, és igaz öröm lesz, hanem pótlék, részt veszünk egy rendezvényen, egy fesztiválon. Tehát néha érzek ilyet, egyszer megsértettem valakit, tudom, de beszéltem arról, hogy ma már mindennek van fesztiválja, tök fesztiváltok, minden fesztivál. És mit csinálunk egy fesztiválon? Kimegyünk, nézzük a műsort 20 percig, veszünk egy izét, egy csülköt, megesszük, iszunk egy sört, hazamegyünk. De én ünnepeltem. Szóval néha azt érezzük, hogy valláspótlék, igazán a mélységnek a pótléka, az a sok-sok rendezvény, amit tol a világ a képünkbe, és nem ez az igazi élvezetés, ez az igazi ünneplés, tehát tud ez is bálvánnyá válni. Én ezt szépen elmondtam, de azt látom, tehát, hogy szabad élvezni a teremtett világot, szabad a jelenben érezni Isten országát. Én ezt is szépen elmondom, és kérdezem a pszichológust, hogy amikor ezek a rossz elvek találkoznak egy rossz pszichológiai alkattal, talán akkor történik meg az, hogy az ember egyszerűen nem tud élvezni, nem tud örülni a létjavainak. Mi lehet a pszichológiai oka annak, hogy valakinek semmi nem jó, és nem tudja élvezni a létet?
Nem alkatról beszélek, itt inkább az istenképet hoznám be, megint a hamis istenképet. Sok ember van, aki Istenről úgy gondolkodik, hogy mindig teljesítményt vár el. De nagyon sokszor úgy gondolkodunk Istenről, mint aki egy ilyen büntető hatalom, aki rosszat fog nekem tenni, hogyha én valami picit is hibázok, és netalán még el is pusztít engem. Tehát nagyon-nagyon félnek Istentől ezek az emberek, és hát mit tud az ember kezdeni, amikor egy büntető hatalomtól fél? Hát valahogy ki kell védeni ezt a büntetést, vagy a büntetésnek a veszélyét. Vezekelni kell jó előre, és bizony sokan azért utasítják el maguk számára az öröm lehetőségét, a kikapcsolódás lehetőségét, az élvezet lehetőségét, mert ezzel titokban valahogy magukat büntetik, és megpróbálnak vezekelni itt a félelmetesnek képzelt Isten színe előtt, hogy nehogy megbüntesse őket. Tehát valami ilyesmit fedezünk föl sokszor, és ennek a, hát ennek a tulajdonképpen a torz életnek a gyógyítása is akkor ott kezdődne, hogy tisztázzuk azt, hogy ő most mit gondol Istenről. Amit gondol, az őt, hát, tönkre teheti, teljesen egy hamis, és akkor itt tulajdonképpen nem Isten teszi őt tönkre, meg nem a hite, meg nem a vallásossága, hanem a torz hite, és nagyon-nagyon sok esetben ez van a háttérben. Arról is beszélnünk kell, hogy amikor szabad időnk van, és megengedjük magunknak, hogy szabad időnk legyen, akkor mit tudunk csinálni? És hogy amit csinálunk, az miért jó nekünk? Picit nézzük meg a pihenés élettani hatását. Amikor szabad időnk van, akkor hát alapvetően nem csak fesztiválozunk, vagy nem csak iszogatunk ezt-azt, meg nevetgélünk. Nyilván a szabadidőhöz tartozik az alvásunk is, a napi alvásunk szükséglete, amit bizony nagyon-nagyon komolyan kellene vennünk. Vagy ha nem is alszunk, de ébren vagyunk és relaxálunk, tehát kicsit ellazítjuk magunkat, és 5 percet arra szánunk, hogy bambulunk, mert ezt végülis így is lehet mondani, és nem csinálunk semmit. De ide tartozik az is, hogy mozgunk, majd erről később is beszélni fogunk. Nem feltétlenül az edzőteremre gondolunk, ahol 100 kilós súlyokat nyomogatunk és nézegetjük, hogy hány centivel nőtt az izmunk, hanem jólestűen mozgunk. Ezek a dolgok, ezek a lazítós dolgok, lazítós pihenések alapvetően azon túl, hogy életfontosságúak a szervezetünk számára, egy olyan élettani hatással is járnak, hogy felerősítik az agyunknak azokat a részeit, tulajdonképpen a magasabb szintű tudatos folyamatokért felelős részeit, egész pontosan a homloklebenyünkben levő prefrontális kéreg területeit, amelyek az önkontrollunkban is segítenek. Nyilván sokunknak van olyan tapasztalat, hogyha fáradtak vagyunk, meg sok bajunk van, stresszesek vagyunk, akkor az önkontrollunk is a nullán van. Akaraterőnk az nagyon-nagyon gyenge, azért, mert fáradtak vagyunk, mert nem töltöttük hasznosan a szabadidőnket pihenésre, lazításra. Hát ezért is olyan nagyon-nagyon fontos az, hogy megengedjünk magunknak lazítást, mert ilyenkor pihen ez az agyterület, sőt, fejlődik is, ami azért felelős, hogy az ősibb érzelmi válaszokat, stresszreakciókat adó agyterületeket kontrollálja, tehát hogy kezünkbe vehessük a kontrollt önmagunk felett, a reakciónk felett, ehhez is kell kikapcsolódás. Ez őrült fontos dolog, tehát ha valaki az akarat erejét szeretné növelni, akkor ne még több munkával növelje, tehát kellenek persze akaraterő próbák is, de a pihenéssel is az akaraterőnk is erősödik. Ezeket a dolgokat nem szabad elfelejtenünk. És majd beszélhetünk arról is, hogy a rossz pihenés milyen, mert azért ez a másik kép bemutatja azt, hogy azért el is lehet rontani a pihenést. De idézném azt a mesét, amit talán sokan ismernek, a csorbult balta és a legény története, aminek az a lényege, hogy egy legény, aki nagyon jól tudott fát vágni, és nagyon szeretett fát vágni, és kiment az erdőre, és napokon át dolgozott, és hogy teltek, múltanak a napok, egyre hosszabb ideig tartott a favágás, egyre nehezebben vágta, már halálosan elfáradt a favágásban, és akkor megkérdezte a gazdája, hogy fiam, hányszor élesztett ki a baltádat, fejszédet, és akkor azt mondta, hogy hát arra nekem nem volt időm, nekem fát kellett vágnom. És gyakorlatilag ez a kis tanmese pontosan arról szól, hogy amikor magunkat túlhajtjuk, pont azért, hogy jól teljesítsünk, az ellenkező eredményt érjük el.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.